Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Tehát, hogy ugye én majdnem kész családterapeuta is vagyok, tehát, hogy nagyobb gyerekes családokkal is találkozom, meg foglalkozom, de hogy a kicsik igazából a velük való bánásmódra reagálnak. Arra, hogy mi van a levegőben, hogy van-e feszültség apa-anya között, van-e feszültség a nagyszülők és a szülők között, van-e anyagi probléma, én nem tudom, tehát millió ilyen apró tényező, ami sokszor nem is ilyen konkrétan megfogalmazható, hanem egészen egyszerűen a gyerek azt veszi le, hogy az anya meg az apa hogy nyúl hozzám, hogy hogy reagál rám, mennyire érzékenyen, hogy veszi észre azt, hogy én most mit akarok jelezni.
Nem csak a felnőttek esetében igaz, hogy egy testi panasz mögött valójában nem testi, hanem lelki probléma áll, hanem a gyerekeknél is. Dr. Aschenbrenner Zsuzsanna, pszichoszomatikus szemléletű gyermekorvos, szülő-csecsemő, kisgyermek konzulensként a baba-mama lélekkel foglalkozik. Zsuzsanna egyébként 5 gyerekes édesanyja, vállalkozó, és szabad idejében babakocsis amatőr futó, és ő is előad a TEDx Liberty Bridge Women színpadán. Szia, Zsuzsanna!
Sziasztok!
Nagy szeretettel köszöntünk!
Sziasztok!
A legelső kérdésem, ami szerintem mindenkibe felmerül, hogy mi az, hogy pszichoszomatikus gyerekorvos?
Nekem egyébként a babakocsis futó lett volna az első kérdésem. Úgyhogy menjünk sorba.
Jó,
igazából, okay. Ha nagyon akarom, a kettő összefügg. Ugye nekem 5 gyerekem van, és amikor a 3 nagy, ők ilyen nem egészen 4 év alatt születtek. És amikor én otthon voltam, akkor muszáj volt keresnem valamit, hogy ne bolondulják meg már, bocsánat, tehát egy gyesbetegség ellen. Hát mit tudok csinálni egy orvosfér mellett 3 kis gyerekkel? Futni. És én akkor kezdtem el futni, amikor a legkisebb a 3-ból, akkor még 3 hónapos volt, és akkor lehetett először kapni a 3 kerekű babakocsit, ami még távolról sem úgy nézett ki, mint a futóbabakocsik. Na, gyorsan beszereztünk egy ilyet, és én azzal ilyen teljesen hogy mondjam, saját kútfőből, saját ötlettől vezérelve kezdtem el futni, tehát hogy innen jön a futás, aztán az azóta így meg is maradt, és a 4.-5. gyerekkel meg már abszolút, tehát ilyen profi módon, meg profi babakocsival nyomjuk, vagy hát nyomtuk meg, nyomjuk meg most is. És hogy onnan úgy függ össze, hogy ugye a legkisebbek, tehát a 0 és 3 év közötti korosztállyal foglalkozom elsősorban, és hogy amit mondtál, hogy a testi tünet, aminek a hátterében nem feltétlenül testi betegség vagy baj, hanem lehet lelki, vagy kapcsolati, elsősorban szülő-gyerek kapcsolati kisiklás, vagy probléma áll. Szóval, hogy ez nagyon sokszor abból adódik, hogy ugye főleg ugye az édesanyák otthon vannak, nagy a felelősség, rengeteg az információ, pláne az első gyereknél, kire hallgassak, mikor csinálom jól, jó anya vagyok-e, nem tudom, tehát hogy nagyon bele tudnak csúszni egy ilyen spirálba. És így például nekem a babakocsis futás segített, hogy igenis tudjak tankolni, legyen, ha máshogy nem, és ott van velem a gyerek, és nem tudom másra bízni, akkor legyen én időm, el tudjak egy kicsit menni, jól érezzem magam a bőrömben, legyen
együtt
energiám.
Is vagytok?
Ő alszik, én futok, közben járnak a gondolataim, tehát például ugye írok blogot, nekem egy komplet blog bejegyzés egy ilyen 1 órás futás alatt így megszületett a fejemben, és akkor hazaértem, gyorsan leírtam. Tehát, hogy még ilyen inspiratív dolog is volt benne. Szóval, hogy a futás így függ össze ezekkel a dolgok, amivel én foglalkozom, és hogy ez egy nagyon gyakori, ez a kis csecsemés, kisgyerekkori pszichoszomatikus probléma vagy nehézség.
Az igaz, hogy a kisgyermek baja mondjuk 5 év alatt, vagy a kisgyermek problémája sok esetben az édesanyja problémája? És ezért ilyeneket lehet hallani, olvasni, kérlek ebben segíts, hogy ez így van-e vagy sem, vagy árnyaltabb a kép annál, mint sem, ezt így igaznak
azt
gondoljuk.
Azt hiszem, lehet azt mondani, hogy minél kisebb egy gyerek, annál inkább reagál a környezetre. Tehát, hogy ugye én majdnem kész családterapeuta is vagyok, tehát, hogy nagyobb gyerekes családokkal is találkozom, meg foglalkozom, de hogy a kicsik igazából a velük való bánásmódra reagálnak. Arra, hogy mi van a levegőben, hogy van-e feszültség apa-anya között, van-e feszültség a nagyszülők és a szülők között, van-e anyagi probléma, én nem tudom, tehát millió ilyen apró tényező, ami sokszor nem is ilyen konkrétan megfogalmazható, hanem egészen egyszerűen a gyerek azt veszi le, hogy az anya meg az apa hogy nyúl hozzám, hogy hogy reagál rám, mennyire érzékenyen, hogy veszi észre azt, hogy én most mit akarok jelezni, türelmetlen, ideges, fáradt, vagy tud-e elég jól jelen lenni abban a helyzetben?
Milyen kérdésekkel, panaszokkal, kérésekkel fordulnak hozzád a leggyakrabban?
Nagyon jól definiálhatók, vagy hát viszonylag jól definiálhatók ezek a tünetek. Általában az első időszakban ez a sírósnak mondott kisbaba. Tehát akire ráfogják azt, hogy fú, hasfájós, majd kinövi, azért érdemes egy kicsit utána menni. Tehát én általában azt szoktam mondani a szülőknek, vagy a családoknak, hogyha azt érzik, hogy ott állnak egy olyan gyerekkel, akivel nem tudnak mit kezdeni, vagy azzal a helyzettel nem tudnak mit kezdeni, és már mindent elolvastak, meg mindent, nem tudom, végig gondoltak, akkor érdemes minél előbb segítséget kérni, mert hogy ezek ilyen, először ilyen apró kisiklások, de amikor mondjuk hónapok óta fönnáll egy ilyen elcsúszás a szülő meg a gyerek között, azért elég markáns betegségek, ilyen pszichoszomatikus betegségek tudnak kialakulni. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát a kicsiknél főleg ez a sírosság.
Sírosság.
Uh-huh. Evés. Tehát az ételnek, akár a szoptatás, akár kicsit később a darabos, tehát az ételeknek a visszautasítása, vagy ilyen nagyon válogatós, tehát valamilyen evésben megjelenő magatartási probléma, és az alvás. Ez a legfontosabb három, tehát a sírosság, az alvás és az evés területén. Aztán ahogy egyre nagyobb a gyerek, megjelenik az extrém dacosság, tehát amire azt mondjuk, fú, ez a hiszti meg a dackorszak, nem feltétlenül, tehát igen, nagyon sokszor a magatartásukkal tudnak, tehát a viselkedésükkel tudnak reagálni, hiszen szavakkal nem tudják elmondani azt, hogy anya, látom, hogy ideges vagy, nem jó veled lenni, vagy most nem értetted meg, hogy mit akarok, és ez már többször előfordul, tehát ők a testükkel jeleznek. Vagy amikor megszületik a kicsi utána még kisebb, akkor a testvérféltékenységnek tényleg tud olyan extrém formája lenni, ami szintén lehet ilyen. Vagy amikor mondjuk nagyon nem érdekli a játék, az új helyzet egy kisgyereket, vagy ilyen nagyon pörgős, nagyon hiperaktívnak mondják, pedig egy 2-3 évesen nem mondjuk rá, hogy hiperaktív, hanem egészen egyszerűen így tud jelezni, hogy valami nem oké. Szóval ezek olyan indikátorok, amikor a szülőknek érdemes úgy elgondolkozni, hogy minden oké, de általában érezni szokták. Tehát, hogy úgy, amikor jönnek hozzám, akkor már úgy jönnek, hogy fú, ezt biztos elrontottam, fú, itt biztos hibáztam, pedig ezek nagyon jól kijavítható, vagy helyre tehető problémák.
Igen, én azt szoktam, ugye azon szoktam gondolkozni, hogy gyakorlatilag a szülő-gyerek kapcsolatban, akár lefelé, akár fölfelé nézzük, nincs olyan, hogy nem lehet újraépíteni az egészet, ami nagyszerű dolog. Nyilván nem szabad ezzel visszaélni, de hogy ez a, ami nekem ilyen megérzés.
Hát ez abszolút így, hát ugye családterápiával is foglalkozom, ott abszolút azt gondoljuk, hogy a korrekció, tehát oké, hogy van elcsúszás, vagy van valami nem működő dolog egy családban, vagy egy kapcsolatban, de hogyha mindkét félben, mondjuk egy nagyobb gyerek esetében a gyerekben is, meg egy nyilván a szülőkben, de a kisebb gyerek esetében a szülőkben megvan az igény, meg az affinitás arra, hogy változtassanak, akkor a gyerek erre fog reagálni. Tehát amikor mondjuk van egy, nem tudom, veszekedős, rosszul működik a kommunikáció, állandóan összevesznek, hogyha ezen tudatosan tudnak változtatni, akár a család összes tagja, akkor ezek abszolút kijavíthatók. Tehát ugye ez nem a fekete-fehér, és ott nem tudom, minden eldőlt, és akkor véglegesen megromlott, hanem akár még egy kamasz gyerekkel, vagy akár egy fiatal felnőtt gyerekkel is lehet rendezni a kapcsolatot.
Kicsit mögé nézhetünk ezeknek a tüneteknek, mondjuk ennek a három legfontosabbnak, hogyha egy evés problémája van a gyerkőcnek, vagy alvás probléma, vagy esetleg nagyon sírós, mik szoktak lenni általában azok a, egyrészt ketészedem a kérdést, egyrészt mik szoktak lenni azok a bevált javaslatok, vagy azok a javaslatok, amik általában beválnak, másrészt meg vajon hova, vagy mire eredezhetett ő vissza ez a probléma?
Ez azért izgi, mert én nem adok receptet. Tehát nem, mert hát nem. Az a család
családszövettől függ.
Így van, ismerik egymást. Az édesanyja meg az édesapa ismeri a lehető legjobban a gyerekét. Igazából abban segítek nekik, hogy megtalálják azt, hogy mondjuk hol csúszott el egy dolog, vagy hol van az, ahol ők saját maguk esetleg változtatni tudnak. Tehát magyarul abban segítek, hogy a saját maguk lehető legjobb megoldását megtalálják. Az biztos, hogy a szülő-gyerek kapcsolatban gyökerezik minden, tehát hogy abban segítek, hogy mondjuk egy szülőnek hogyan lehet könnyebben érteni a gyerekét. Hogy az, hogyha mondjuk nem, az esetek nem 100%-ában érti tökéletesen, hogy mondjuk mit akarhat a síró gyereke, hanem csak az esetek egy részében, vagy egyáltalán jelen van és törekszik arra, hogy próbálja megérteni, már az elég tud lenni. Tehát, hogy egy kisgyerek, hogy mondjam, elég jól bírja a strapát, és azért, ha viszonylag nyugodtan, higgadtan jelen tudunk lenni abban a helyzetben, és mondjuk az időnként kapunk segítséget, vagy tudunk szusszanni, akkor olyan nagy baj nem lehet. Tehát, hogy inkább abban segítek a szülőknek, egy kicsit másképp tudjanak rálátni a helyzetükre, egy kicsit távolabbról, vagy egy picit más szemüvegen át, hogy ne abban a tényleg ebben az ördögi spirálban érezzék magukat.
Én, hogyha visszatekerem az időt, nekem nagyon régen voltak már ekkorák a gyerekeim, de mai napig élesen emlékszem arra, hogy az volt a legnagyobb kapaszkodó nekem, vagy kincs, hogy magamba vetettem hitet. Tehát, hogy gyakorlatilag az érzésekből próbáltam, vagy neveltem a gyermekeimet, és hogy ez nekem nagyon nagy siker élményt adott. Uh-huh. És nagyon... nyilván meg eljön az a pillanat, amikor esetleg tanácsot kell kérni, de hogy így sokkal, tehát hogy igazából a tudás minden emberben ott van, csak belőle kell nézni, és hogy a legtöbb hibát én azt láttam a környezetemben, a hasonló kismamáknál, hogy mindenhonnan próbálták megoldani a felmerült problémát, és mindenhonnan hallgatták, hogy mi lenne jó, vagy olvasták, vagy szörföltek a neten, vagy nem tudom, de hogy a belső hangjaikat egyáltalán nem vették figyelembe, és hogy nem tudom, hogy ezt te is így látod, hogy mennyire érdemes hallgatni, hogy ez csak nálam működött, vagy ez általánosságban is egy jó kulcs lehet ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabban neveljük a gyerekeket, vagy erre így lehet-e szakértőként tanácsot mondani.
Ez tök jó lenne, hogyha tényleg mindannyian tudnánk így érezni, vagy működni, de valóban, amikor ott van egy csomó olyan elvárás, gyerekorvos, védőnő, anyukánk, anyusunk, nem
tudom,
mindenki.
Én nem engedtem őket.
Ez egy nagyon fontos dolog, és megint egy ilyen családterápiás szemlélet, hogy egyrészt a saját határaim, meg a gyerekem és az én, tehát a kettőnknek a határai hol vannak, és akárhogy is, amikor megszületik a gyerekünk, akkor mi egy külön családdá válunk, és oké, köszönjük szépen, jön a nagyi, amikor hívjuk, meg főz nekünk levest, meg nem tudom, de hogy alapvetően az, hogy mi hogyan gondoljuk és képzeljük el a gyerekünknek a nevelését, meg mondjuk adott esetben hármunknak az együttélését, az a mi felelősségünk és a mi dolgunk. Tehát, hogy igenis, van olyan, hogy a nagyszülőkkel, nem tudom, minden jó akaró tanácsadóval szemben meg kell védenünk saját magunkat, meg a családunknak ezt az egységét. És hogy ez nagyon nehezen vetkőzik le a szülők, én ezt látom, és hogy ebben is kell nekik segíteni. Igenis, lehet azt mondani a nagyinak, hogy léci, most ne gyertek, vagy akkor gyertek, amikor én mondom, vagy tudom, hogy én hogyan szeretném, akkor tartsátok tiszteletben. Nem mindig sikerül, tehát hogy sajnos van olyan, hogy ebben nem partnerek, de hogy tényleg ezekre a belső hangokra, hogyha ezek megvannak, akkor jó ezekre hagyatkozni. De hogy ez egy nagy meló tud lenni, hogy akkor levetkőzni minden ilyen külső körülmény meg tényezőt.
Biztos vannak hallgatók, ahol kisgyermek van otthon, és minden tiszteletünk azok a családok, ahol minden tökéletesen rendben van, és tökéletesen működik a kisgyerek, de hogyha esetleg vannak, vagy alvási étkezési, vagy bármilyen problémák, akkor milyen kérdések segíthetnek egy kicsit nekik rávilágítani arra, amin érdemes elgondolkodniuk? A probléma okán gyökerén.
Az legfontosabb az mindig az, amit mondtam itt az előbb, hogyha ők élnek egy adott, nem tudom, helyzetben, vagy van egy bizonyos családi szituáció, hogyha ők azt úgy érzik, hogy az úgy oké, a külső megfigyelők látnak problémát, akkor azt szoktam mondani, hogy valószínűleg, ha ők abban jól érzik magukat, akkor nincs miről beszélni. Amikor azt érzik, hogy így tényleg így mindent megpróbáltunk, akár alvás, akár evés, nem tudom, és nem megy, akkor érdemes viszonylag hamar segítséget kérni, de hogy talán az egy ilyen kulcs momentum, hogy azért a kicsik borzasztó gyorsan változnak. Tehát, hogy ne lepődjünk meg azon, hogy akár egy alvás, akár egy evéshez való hozzáállás az egyik napra a másikra egy kisgyerek részéről nagyon hirtelen meg tud változni. Tehát mondok egy példát, hogy nem tudom én, 6 hónapos korig remekül aludt, és akkor 6 hónapos kora körül akár fogzás, akár mozgásfejlődés, akár ugye szeparációs szorongás, akinek van gyereke, tudja, ezek mit jelentenek, vagy bármi más, és egyszer csak megváltozik, és még elkezd éjszaka ébredni. Tehát, hogy nem kell így nagyon egyrészt kétségbe esni, lehet egy picit várni, meg lehet gondolkozni, hogy mi lehet mögötte, meg esetleg nem a merev bevált szokásokhoz ragaszkodni, hanem egy kicsit így menni a gyerek után. Jó, ha így most nem alszik, akkor segítek neki, vagy ha mit tudom, én most nem akarja ezt megenni, akkor megkínálom valami mással. És hogy ezt így olyan normál keretek között, tehát hogy nem a extrém dolgokba belecsúszva, de hogy az evési helyzetben is tudjak rugalmas lenni, hogy jó, akkor most nem tudom, 3 falatot evett, és elég volt neki, akkor tudjam azt mondani, hogy jó, akkor mit tudom én, menjél játszani. Tehát, hogy tudjam az ő jelzéseit követni, és ne feltétlenül az én, hogy már pedig mennyit kéne aludnia, meg ennie, meg hogy ne ezeket akarjam rányomni, rátolni a gyerekre.
De ezt hogy csináltad 5 gyerekes anyukaként?
Néha magam sem tudom. De az első 3, ugye ők nagyon gyorsan jöttek. Hát ott nekem ezt az ösztönt, azt hiszem ezt így sikerült, vagy ezt az ösztönös, vagy amit úgy jónak éreztem, azt úgy elég jól sikerült hát nem tudom működtetni. Azért volt olyan gyerekem, aki úgy feladta a leckét, tehát hogy így igen, csak kemény volt, és nagyon érdekes, hogy főleg amikor úgy saját magunkat látjuk sokszor vissza a gyerekünkbe, tehát ilyen tényleg ilyen tükörként, na hát azok úgy tudnak nehéz helyzetek lenni. Meg hát az ugye 3 kicsivel, tehát hogy ott azért akár logisztika, akár nem tudom, tehát az úgy nehéz volt, és akkor én utána tanultam ezt igazából, amivel most foglalkozom, tehát a 4., 5. az bár okozott meglepetéseket, mert olyan nincs, hogy fú, hát már az 5. gyerekem, hát engem aztán meglepetés nem érhet, hát pont nem így van. Szóval ott azért már ezt a fajta tudást is, meg hát nyilván a millió, tehát egyszer összeadtam, hogy nem tudom, ahány gyerekem van, kb. 50 évnyi gyereknevelési tapasztalatokjáról. Hát ugye azért nyilván ezt is az ember tudja használni, meg hát a rutin, szóval azért tudja lazábban, meg tudja egy kicsit felszabadultabban kezelni ezeket a helyzeteket. Mindig, de általában azért.
Hogy jött ez a terület, hogy a pszichoszomatikus betegségekkel foglalkozom, meg főleg a kisgyerekekkel, csecsemőkkel, babákkal, kisgyermekekkel?
Hát nem véletlenül, hogy a 3 gyerek után egy csomó kérdés merült föl bennem is nyilván, hogy jól csinálom, nem jól csinálom, így kellett volna, nem így kellett volna. Tehát nem egy ilyen nagy tipródás volt, de hogy alapvetően sok-sok kérdés megfogalmazódott. És én utána mentem vissza kórházba dolgozni gyerekosztályra, és hát valami, neked van 3 gyereked, és akkor mindig benyomtak a csecsemő osztályra, ahol mi van, sok síró kisbaba, meg sok anyuka sok kérdéssel. És azt mondtam, és valamint ezt imádtam csinálni. Tehát ahonnan mindenki menekült, ott én tényleg, hát így nem azt mondom, hogy így habzsoltam, de körülbelül. És így valahogy azt keresem, oké, akkor jó, hogy van egy csomó tapasztalatom, de nyilván nem az, nem, ami nekem jó megoldás volt, az nem biztos, hogy mindenkinek jó megoldás. Tehát, hogy van-e ilyen képzés, vagy nem tudom, valami, ami valami ilyesmi. És akkor így kutakodtam a neten, megtaláltam azt az egyik képzést, amit én megcsináltam, és ilyen, hát egy évvel később indul, de hát azt az 1 évet így nem kívánom senkinek, mert azt adta tényleg, mint a versenyló. Szóval, hogy valahogy így, tehát, hogy a belső indítatás, meg az, hogy ez ilyen nagyon vicces, és majd az előadásban is lesz róla szó, tehát hogy nekem, én valahogy így, én nagyon szeretem ezt a korosztályt. Tehát aki nem beszél, de hogy annyira őszinte, és hogy annyira ilyen maníroktól mentes még, nehéz őket érteni, de hogy mégis egy nagyon izgalmas korosztály.
Említetted, hogy van egy blogod, ott is igen. Ezt a témát járod körül, ennek mi a pontos címe? Mesélj kérlek róla.
2 honlapon van, és ez a blog, ez a www.babamamaharmonia.hu című oldalon található, és az a neve vagy címe, hogy magamra ismerő, amiben szakmai, tehát ezekkel az előbb elmondott tünetekkel kapcsolatos szakmai cikkek is vannak, van személyes is, meg ilyen szösszenetek. Tehát ami így a saját életemből, a saját gyerekeimmel, hát most már 5 éve írom körülbelül, hát hol aktívabban, hol kevésbé, de hogy benne van egyrészt a szakmai, tehát hogy tudok így is rálátni a helyzetre, meg hát nyilván nem tudom levetkőzni azt ezekben a helyzetekben, amikor ott van egy család, hogy nekem is van. Nyilván nem a saját, ahogy mondtam, nem a saját megoldásaimat akarom, meg az én receptjeimet nekik, de hogy abszolút át tudom élni, megérezni azokat az élethelyzeteket, amiben mondjuk ők benne vannak.
Milyen hatással szeretnél lenni a világra, vagy a szülőkre? Vagy igazából a belső drive-odra vagyok kíváncsi, ami miatt ezt csinálod, ami hajt, ami benned van.
Ezt nagyon izgi, mert én főleg a két kisebb gyerekemet, én ilyen, tényleg ez a csendes megfigyelő, de leülök, és így nézem, és így rácsodálkozom. És egyébként ez is egy ilyen, egyrészt van egy ilyen kapcsolatterápiás módszer is, de hogy alapvetően tök jól tud működni, amikor semmi más nem csinálunk, mint leülünk, és nézzük őket, hogy egyszerűen hogyan tanulnak, hogyan lesznek egyre többek.
Ez hány éves korig nem idegesítő?
Hát amikor már mondjuk ilyen 5 évesen jön a rengeteg kérdésével, az már úgy nehéz. Tehát ez a leginkább, leginkább a beszéd előtti időszak. Tehát mondjuk ez a másfél-két éves korig. Tehát tényleg így maga csoda tud lenni, én azt gondolom. Tehát én nekem ez a hitvallásom, és meg erre próbálom a szülőket rávezetni, hogy ezt az időszakot, ezt próbálják meg, ez a nem megoldani akarom, meg nem a legjobbat, meg nem a nem tudom, ezer megoldást, hanem az, hogy üljek le, nézzem, és akkor menjek a gyerek után, és hogy tudjam őt akár partnernek tekinteni, akár úgy jelen lenni vele egy helyzetbe, hogy én is úgy kicsit vissza tudjak menni ilyen kicsi gyerekbe.
Létezzünk velük, és reagáljunk rájuk.
Létezzük velük, ahogy ők a pillanatban jelen. Mondjuk jelen tudnak lenni.
Jó kis mindfulness tanítás akkor nekünk.
Abszolút mindfulness, igen. És az, hogy tudjunk lassítani. Fú, ez például nekem is nagyon-nagyon nehéz, de hogy ez a tudatosan. Tehát igenis, odaülök mellé, és még szerencsére nekem ugye másfél éves most a legkisebb, ő aztán ott addig üti maga mellett a nem tudom, a szőnyeget, amíg oda nem ülök mellé. Szóval, hogy úgy bele is rak ezekbe a helyzetekbe.
Pont azt kérdeztem volna meg, de lehet, hogy már meg is válaszoltad, de inkább feltenném a kérdést, hogyha ezzel a területtel kapcsolatban formálódik benned egy kérdés, vagy egy fontos tanács, miközben mondtad, hogy tanácsokat nem osztogatsz. De hogyha a hallgatóink egy valami fontos dolgot vinnének el ebből az adásból, akkor szerinted mi az, amire figyeljenek, vagy amit otthon tudnak kamatoztatni? És most arra gondoltam, hogy lehet, hogy pont ez, hogy próbáljanak a gyermekükkel a pillanatban lenni, az olyan szép, de hát ha van benned valami másik gondolat is.
Azt hiszem, hogy ez. Tehát, hogy lehet úgy... hát nem is irányítani, terelni, meg kereteket meghúzni egy vagy szabályokat felállítani, valaki utálja ezt a kifejezést, de én már azt gondolom, hogy igenis teszünk ilyet, mert hát erre szükségük van, de hogy lehet ezt úgy csinálni, abszolút tiszteletbe tartom azt a gyereket. Tehát és ehhez nem kell, nem tudom, 2 évesnek, 3 évesnek, ezt a csecsemőkortól azt gondolom, hogy el lehet kezdeni.
Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és ezt az útravalót, mindenki elviszi belőle azt. Ami
szépen
számára
köszönjük.
Fontos.
Igen, én azt vittem el, hogy segíteni kibontakozni a gyermeket, hogy ebbe lehet szülőként aktívan részt venni.
Nekem meg ez a rácsodálkozás, meg a vele együtt, igen, létezés, ez nagyon jó. Nagyon jól hangzik. Köszönjük szépen, hogy
én
itt voltál, és hát...
Köszönjük, hogy jöttél, és hát sok sikert a fellépéshez. Figyelünk, ott leszünk.
És veled is beszélgetünk majd az élő Instagram folyamban.
Oké, köszönöm.
Sziasztok, köszönöm. Kedves hallgatók! Tartsatok velünk az úton jövő csütörtökön is.
Sziasztok!
Sziasztok!